Kedves testvérek, ma délelőtt Márk evangéliumából a 6. fejezetből olvasom az igét, a 31. versből. Fennállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát Márk evangélium a 6. fejezetének a 31. verse így hangzik. Ő pedig mondanékik, jeltek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan voltak járunk elők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. Eddig olvasom az igét. Ma reggel, vagy ezen a héten a útmutatónk Dávid Zsoltárából azt a gondolatot tárta elénk, hogy légy erős kősziklám, légy erős kőszálam, kőváram nekem, amelyben Dávid azt az igényét, azt a vágyát fejezi ki Isten felé, Isten vegye őt körül a gondok, a bajok között, a mindennapi terhek között, és erősítse meg őt, hagy tudjon elrejtőzni az ő szeretetében. És reggel az imaórán arról beszéltünk, és az a gondolat volt előttünk, hogy tulajdonképpen mit is várunk mi az Úrtól. Mi az, amit kérünk, mi az, amit szeretnénk, hogy megvalósítson a mi életünkben, és hát valóban mi is azt gondoljuk, hogy igen, Isten álljon mellénk helyzetekben, legyen a mi segítségünk, legyen a mi támaszunk, de ahogy reggel említettem, hogy tulajdonképpen nem az a baj, hogy az ember szeretné, hogy Isten legyen az ő támasza, mert ez a legfontosabb, hisz Isten maga is ezt szeretné, hogy ő ráépítsük a házunkat, az életünket, emlékezzünk csak Jézusnak a szavaira, aki arról beszélt, hogy az az ember, aki kősziklára építette a házát, az az ember átélte azt, hogy jöttek a szelek, jöttek a próbák, jöttek a nehézségek, mindenféle dolog összejött az életében, ahogy szokták mondani, és mégsem dőlt össze, mégsem roppant össze az élete, és azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kőszikla, és hogyha én rám építek titek a házatokat, az életeteket, ha hozzám jöztök és leteszitek az életeteket az én kezembe, akkor biztosak lehettek, hogy semmi nem roppant össze benneteket, de ha nem én rám, hanem homokra, mindenféle emberi gondolatra, mindenféle emberi elképzelésre vagy vágyra építitek a ti életeteket, akkor meg fogjátok tapasztalni azt, hogy ha valami nem úgy sikerül, ha valami nem úgy jön össze, ahogy gondoltátok, akkor minden tönkre megy. Összeborul az az épület, amit építettetek, és minden tönkre megy, és nem lesz erőtök. Nem fogjátok tudni a ti életeteket rendbehozni. És ezért mondja Dávid is, hogy legyél erős kősziklám. De Jézus azt mondja, hogy az a baj, hogyha mi csak mindig segítségért megyünk az Úrhoz, és nem látjuk meg azt, hogy nekünk szoros közösségben kell lenni ő vele, hogy erősen álljunk. Mert nem csak arról van szó, hogy velünk mi lesz. És nem csak az a kérdés, hogy az én életemet hogyan fogom átélni a mindennapokban, és az én terheim hogyan fognak az én életemhez viszonyulni, vagy hogyan fogja befolyásolni, hanem azt mondja Isten igéje, hogy az én életem az kihat mindazoknak az életére, akik körülöttem vannak, akik szeretnek engem, és akik nézik az életemet. Hisz Isten gyermekeinek egy különleges lehetőség az, hogy az Istennel való közösségükből ne csak ők maguk profitáljanak, hanem ezt mások is megtapasztalják. Hogy továbbadjuk azt, amit Isten nekünk lehetőségként adott. Sokszor szoktuk említeni azt az igét, amikor arról beszél a Szentírás, hogy a világ fiai sóvárokba várják az Isten fiainak megjelenését, és úgy tényleg belegondoltam és elgondolkoztam azon, hogy az emberek néznek bennünket, Nézik, hogy hogyan reagálunk dolgokra. Nézik, hogy hogyan tudjuk a különböző próbákat, vagy a különböző akadályokat venni, és ez milyen módon hat a mi életünkre. De nem azért elsősorban, hogy kritizáljanak bennünket, hanem szeretnék látni azt, hogy valóban az az élet, amit Isten ígért az emberek számára, az valóban nem csak szavakban álló élet, hanem erőben, hatalomban álló élet, hogy igenis látom a hívő embereken, Istenhez ragaszkodó embereken azt, hogy nem csak beszélnek Isten országáról, hanem meg is élik azt. És amiről Isten igéje beszél, az valóság. És ilyen értelemben nézve már nem csak arról beszél az Isten igéje, hogy mi azt akarjuk, hogy legyen erős kősziklánk, hanem azt is, hogy ezt az erős kősziklát, ezt a kőszikla várat, amire mi építjük az életünket, ezen mások is hasonlóképpen gazdagon éljenek. Egyszer hallottam egy nagyon jó gondolatot, amikor valaki azt mondta egy ige hirdetésben, hogy aki az örökkévalóság javaival akar szolgálni, tehát azzal, amit Istentől tudunk kapni, annak mindig Istentől kell menni az emberekhez. Tehát mindig Istentől kell menni, és Istentől kell vinni az embereknek valamit. És Jézus, aki az atyától jött, aki azt mondta, hogy engem az atya küldött, ő maga pedig azt mondta, hogy én pedig titeket küldelek ebbe a világba, és nekem olyan kedves az a gondolat, amikor Jézus azt mondja, hogy amiképpen küldött engem az atya, én is titeket aképpen küldelek ebbe a világba. És lehet azt érteni úgy, hogy ez egy nagy felelősség, hogy engem Isten úgy küld ebbe a világba, mint ahogy az atya küldte őt. Mert valakit képviselek. És lehet úgy is hozzáállni, hogy jaj, én ráznám magamról ezt a felelősséget, és talán kimondjuk azt, amit Jézus kimondott, hogy jaj, múljon el tőlem ez a pohár, ne legyen ez a felelősség rajtam. Így is lehet gondolkodni, amikor Isten elküld bennünket, de úgy is lehet gondolkodni, hogy Isten rajtam keresztül akar adni áldást a gyermekeimre, az unokáimra, a testvéreimre, a szeretteimre, a barátaimra, hogy valamit Isten rajtam keresztül akar adni, és hogy Isten rajtam keresztül nem csak az én életemben, hanem rajtam keresztül is valami nagy örömöt, valami nagy bátorítást akar adni, hogy az életünk gazdag élet legyen, jobb élet legyen, örömtelibb élet legyen, és sokkal kevesebb megrázkódtatás érjen engem is és a szeretteimet is ebben a világban. És amikor Jézus azt mondja, hogy én elküldelek, mint ahogy engem küldött az atya, akkor arra kell gondolni, hogy Isten nem csak azt akarja, hogy menjünk el, és valahogy próbáljunk helytállni a magunk helyén, és ugye szenvedve, görcsölve, gondjainkat, problémáinkat hordozva azért valamilyen formában helytálljak ebben a világban, ami nem könnyű, hanem azt mondja, hogy ő erőt ad nekem ahhoz, hogy egyrészt a magam életében is kiegyensúlyozott, örömteli életem legyen, és másrészt ugyanezt tudjam odaadni a szeretteimnek, hogy aztán ők továbbadják az emberek felé. Tehát nem arról beszél, hogy csak felelősséget ad, hanem elküldelek ezzel az erővel. És ez az én életemnek, és ez lehet az én életemnek a nagy titka, hogy azt az áldást viszem tovább, amit Isten nekem adott. De ennek az áldásnak van egy nagy titka, hogy hogyan lesz enyém ez az áldás, hogy hogyan tudom továbbadni az áldást, és ez pedig nem más, mint az Istennel való szoros közösség. Hogy azt az erőt tudjam vinni, amit tőle kaptam. És ezért mondja itt az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy gyertek és pihenjetek meg egy kicsit. Mikor is mondta ezt az Úr Jézus a tanítványoknak? Akkor, amikor a 12 tanítvány visszatér az ő missziói útjáról, és az evangélium nagyon szépen és részletesen leírja azt, hogy hogyan is küldte el az Úr Jézus a tanítványokat. Máté evangéliumának a 10. fejezetében olvassuk azt, hogy Jézus elhívta a tanítványokat, és ugye az előbb olvastuk, és mondta neki, hogy elmenném, prédikáljatok, mondjátok, hogy elközelítette a mennyeknek ország, és utána azt mondja, hogy gyógyítsatok betegeket, tisztítsatok okosokat, támasztatok fel halottakat, űzzetek ördögöket, ingyen adjátok is, mert ingyen vettétek. Milyen nagy dolgokról beszél itt az Úr Jézus. Támasszunk halottakat, tudjunk egyáltalán ördögöket, hamis lelkeket kiűzni. Hát ezek olyan nagy szavak. Tehát hol lennékén képes halottakat föltámasztani? Hol lennékén képes ilyen dolgokat cselekedni? Hát még vigasztalni se tudok, és sokszor úgy érzem, hogy magam is képtelen vagyok arra, hogy előrébb jussak. Miről beszél itt Isten igéje? De mégis arról olvasunk a Szentírásban, hogy amikor ezek a tanítványok visszajönnek, akkor nagy örömmel mondják el, hogy Uram, hát képzeld el, elmentünk, és azt tapasztaltuk meg, hogy ez valóban így történt. Hogy valóban átéltük azt, hogy betegek gyógyultak meg, valóban átéltük, hogy az embereknek az élete megváltozott. Hát milyen csodálatos dolog ez. És Jézus akkor azt mondja nekik, hogy de ne ezen örüljetek, hanem azon, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyeknek országába. Én azt gondolom, és azt hiszem, az az én hitem, hogy a hívő embernek a legnagyobb csodája, amit Jézus Krisztustól kapott, az az, hogy föl van írva az én nevem a mennyeknek országába. Ha nincsen meg ez a hitem, akkor az élet semmilyen apró gondját, problémáját nem tudom elviselni. Azt mondja Pál apostol, hogy aki csak ebben az életben reménykedik a Krisztusban, az minden embernél nyomorultabb. Mindent úgy látni az életemben, mindent úgy szemlélni az életemben, jók és örömteli dolgokat is, hogy tulajdonképpen ez csak egy út arra, hogy azt a jobbat, azt a tökéletesebbet megkapja. De ez nem értékeli le azokat a dolgokat, amelyek itt történnek. Tehát ne gondolja senki azt, hogy Jézus egy olyan életre hívott el bennünket, hogy nem baj az, csak valahogy túléljük ezt a földi 70 vagy 80 esztendőt, és a végén jön az örömteli mennyek országa. Tulajdonképpen ez így van. De Jézus mégiscsak arról beszél, hogy ő itt is szeretné, hogyha az életünk gazdag élet legyen, és azt is szeretné, hogy ebben az életben tudjunk örülni, legyenek megtapasztalásaink, legyenek Isten élményeink, hogy tapasztaljuk meg Istennek a hűségét, és Jézus nem arról beszél, hogy ezekre nincsen szükség, dehogy nem. Hisz azt mondja, ezért küldtelek ebbe a világba. Hát Jézus maga is ezért jött ebbe a világba, hogy békességet, áldást hozzon nekünk. Nem azért, hogy ránk kényszerítsen valamit, vagy sőt, nem is azért, hogy állandóan azon gyötörjön bennünket, hogy mi milyen rosszak vagyunk. Nekem mindig olyan kedves az a gondolat, amikor a feltámadás utána megzavarodott, vagy Jézus feltámadása után a megzavarodott tanítványok, akik ott vannak bent a házban is, és nem tudják, hogy mi lesz, és tele vannak mindenféle kétséggel, ugye Péter, aki megtagadta, a többiek, akik elszaladtak, és úgy érzik, hogy cserben hagyták az Urat, úgy érzik, hogy nem is tudják, hogy mi lesz a következő lépés az életükben, és amikor Jézus megjelenik ott a házban közöttük, akkor azt mondja nekik, hogy békesség néktek. És nem kezdi Péternek elmondani, hogy Péter, na látod, milyen vagy, Nem mondja el Jánosnak, hogy János, hát te is csak olyan vagy, mint a többi, és nem kezdi őket mindenféle szemrehányással elhalmozni, pedig lett volna miért, hanem azt mondja, hogy én békességet jöttem nektek adni. Az én békességemet jöttem adni. Tehát ő ezt akarja mindannyiunk életében. És ezért fontos az, hogy a mi életünket mindent az örök életen keresztül, vagy az örök élet fényében nézzünk. De Isten nem azt akarja, hogy minden módon csak az legyen előttünk, hanem itt is akar nekünk örömet adni, és ezért küldte el a tanítványokat. Gondoljunk csak ebbe, abba bele, hogy elmennek a tanítványok, és azt mondja, hogy menjetek be a házakba, maradjatok ott, gyógyítsatok embereket, hozzatok rendbe olyan dolgokat, amelyek emberileg helyrehozhatatlanok. Tehát mindezt tegyétek meg. És amikor a tanítványok visszajönnek, akkor azt mondják, hogy ez mind lehetséges. És valóban így van. De nem az a legfontosabb, hogy mi történik. Mert sokszor azt látjuk, hogy mi mindannyian a gyümölcs után vágyakozunk, hogy legyen békességünk, legyen örömünk, és az sokkal inkább fontosabb, mint az, amit az Úr mondott nekünk. Mert egy nagyon fontos dolgot látni kell. Mind a sikerekben, mind esetleg a kudarcokban, amit a hívő ember átél ezen a területen, hogy nem az a fontos, hogy mi történik, és nem mi vagyunk, akik át tudjuk adni mindezeket, vagy akik egyáltalán békességet tudunk teremteni, vagy embereket tudunk meggyógyulni, gyógyítani, hanem az áldásoknak a forrása az mindig maga Isten. Tehát nem mi magunk vagyunk. És ne legyünk elkeseredve, amikor úgy gondoljuk, hogy hát nem sikerül. Amikor hiába igyekszem, mégsem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretném, és amikor sikereim vannak, se gondoljam azt, hogy ez mind nekem tulajdonítatik, hanem lássuk meg, hogy az áldásoknak a forrása, amit mi tudunk vinni az embereknek, az nem mi vagyunk, és nem mi bennünk rejlik, hanem mindaz őtőle van. Ezért mondja Jézus, hogy amiképpen engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És amikor visszajönnek a tanítványok, akkor egy nagyon fontos dolgot tesz Jézus, és azt mondja nekik, hogy gyertek és vonuljunk vissza egy kicsit annak a jelenlétébe, aki tud adni, és aki akar adni az én életemben, és az én életemen keresztül. Tulajdonképpen az én tekintetem mindig ő rá irányuljon. És ami miatt nekünk újra és újra vissza kell vonulnunk, az az, hogy az a szolgálat, amire Isten bennünket hívott, akár a szeretteink között, akár a munkahelyen, akár bárhol, ahol a világon vagyunk és feladatunk van, és itt nem csak arra gondolok, hogy nekünk az a feladatunk, hogy az Isten igéjét hirdessük, hanem az egész életünkkel Jézusról tegyünk bizonyságot. És ez nem kell a hívő embernek semmilyen produktumot tenni, nem kell ezen erőlködni, hanem ami a mindennapi életünkben szükséges, hogy lássák az emberek az én életemet, és dicsőítsék az én mennyei Atyámat. Mert az a szolgálat, amiben benne van a hívő ember, az sokszor kifárasztja az embert, az sokszor előtlenné teszi az embert, és sokszor érezzük, hogy képtelenek vagyunk mindig adni az embereknek, és győzelmesen járni az életünket. Egyszer, már többször említettem, hogy egyszer valaki azt mondta, azt hiszem talán valamelyik indiai híres ember, hogy ő keresztényé lenne, hogyha azt látná, hogy a keresztény ember a nap 24 órájában betartaná azt, amit Isten rábízott. És valóban én sokszor elgondolkoztam azon, hogy igen, látok-e olyan embert, aki a nap 24 órájában Krisztus tudja visszaadni. Nem is olyan egyszerű. Nem is olyan egyszerű, mert lehet, hogy ha lehet, akkor megpróbálunk minden nap a munkahelyen, bizonyos helyeken megfelelni. De amikor hazamegyünk, akkor az ember olyan könnyedén kienged is. Hát azért itthon egy kicsit lehetek más is. Itthon, ha egy kicsit idegesebb vagyok, akkor miért ne szóljak oda? Persze a munkahelyen nem meg, meg hát bizonyos helyeken ezt nem teszi, de hát otthon. Lehet a hívő ember a nap 24 órájában keresztjén, a szónak abban az értelmében, hogy tökéletes vagyok? Talán azt mondjuk, hogy nem. És valóban Jézus tudja is, hogy nem. Képtelenek vagyunk. Igen, egy bizonyos utat végig tudunk járni. Igen, bizonyos dolgokat el tudunk végezni. Kitartani, mert szeretnénk egyrészt áldást továbbadni, másrészt szeretnénk, hogyha Istenről bizonyságot tegyünk, de hát a mi erőnk is véges. És Jézus pedig azt mondja, hogy igen, és ez jó, hogyha látjuk. De épp azért van az, mindakkor, amikor sikereik vannak a tanítványoknak, mindakkor, amikor kudarcaik vannak, és nem látják a további kiutat, Jézus megjelenik, és azt mondja, hogy gyertek, vonuljunk vissza egy kicsit Isten jelenlétébe. Mert testvérek, minden nap erőt veszítünk. Ahhoz, hogy ebben a világban megálljon az ember, azért, hogy ennek a világnak a kihívásait még képesek legyünk feldolgozni, képesek legyünk ebben a világban hűségesen kitartani, ez óriási feladat. Nem könnyű, és mindig érezzük ennek a terhét. És azt látjuk, hogy mi is sokszor majd, hogy összeroskadunk. És Jézus pedig azt mondja, hogy én ezt látom. És gyertek, vonuljunk vissza, és legyünk az Úrral közösségben. Amikor Dávid azt mondja, hogy légy az én erős kősziklám, kőszálam, amikor azt mondja, hogy légy az én életemnek az alapja, akkor éppen erről beszél, éppen a kiírt Zsoltárban, ugye a 31. Zsoltárban, amikor azt mondja, hogy én benned bíztam, hogy ne szégyenüljek meg, hát hajtsd hozzám füledet, szabadíts meg, egy olyan helyzetben volt, de hát Dávid mindig egy olyan helyzetben volt, mint mi, amikor állandóan változott körülötte minden, újra és újra kísértések vették elő, támadások jöttek az életébe, nekünk is hasonlóképpen van, még annak ellenére, hogy nem vagyunk királyok, és nem gondolhatjuk azt, hogy majd különböző népek fognak ellenük jönni, de hát a hétköznapokban érzi ezt az ember, és mit tud Dávid mondani? Hogy Uram, és légy te az én segítségemre. És oda megy Istenhez, és elcsendesedik Isten előtt. És azt mondja Jézus, hogy nekünk is szükségünk van erre. És minthogyha azt látnánk, hogy a tanítványokat nem csak hogy hívja, hanem szinte kényszeríti őket arra, hogy gyertek és pihenjetek meg, mert nektek erőre van szükségetek. Ma is erőre van szükségünk. Mert felelősségünk van, mert lehetőségeink vannak ezen a világon, amit nekünk meg kell tenni, és csak akkor fogunk tudni helytállni ezek között a feladatok között, és akkor leszünk áldássá az emberek előtt, hogyha minden nap oda megyünk az Úrhoz. Ézsaiás könyvének az 50. fejezetében van egy gondolat, amikor azt mondja a 4. versben a próféta, hogy az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy erősíteni tudjam a megfáradtad beszéddel. És akkor tovább megy, és fölserkent minden reggel, és fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Miről beszél a próféta, hogy Isten neki nagy lehetőséget adott, hogy beszéljen Isten szeretetéről. Sőt, megélje az Isten igényét, de azt mondja, hogy ez nem megy másképpen, ha én reggel föl nem serkenek, és ki nem nyitom a fülem. Nem én mondom el Istennek, hogy mi a mai feladat, és miben légy nekem segítségemre, hanem fölserkenti az én fülemet, hogy halljam az ő beszédét, hogy aztán tovább tudjam adni, hogy erőt adjon. És emlékezzünk csak, amikor a 9. Zsoltárban Mózes azt mondja, hogy tedd az én munkámat állandóvá. Tedd az én munkámat gyümölcsözővé. Mert azt mondja, hogy az embernek élete 70 esztendő vagy 80, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és hogy mennyire fontos nekem, hogy Isten ebben a helyzetben is, Isten állandóvá, örömtelivé, gazdaggá tegye a mindennapjaimat. És úgy elgondolkoztam azon, hogy ha azon tűnődünk el, hogy mondjuk mennyire maradandó az, amit mi teszünk. Hogy mi az, amit hátra fogunk hagyni az életünkből. Mi az, amit hátra fogunk hagyni. Persze, hátrahagyhatunk egy házat, hátrahagyhatunk tárgyakat, amik aztán előbb-utóbb eltűnnek, továbbadják, elkopnak, semmi nem marad meg belőlünk. De az, amit Istentől viszünk a gyerekeink felé, amit Istentől viszünk az emberek felé, ami beépül az ő lelkükbe, és ami ott marad, hát az az a maradandó, és azt mondja Mózes, hogy Uram, hát az embernek az élete 70-80 esztendő, és tényleg sok-sok kétséggel, nehézséggel, fájdalommal, gonddal, mindennapi apró gondokkal van tele, hát ezt az életet hogyan lehet gazdaggá tenni, és hogyan lehet gyümölcsözővé tenni, csak úgy, hogyha Isten közelében maradok, és hogyha Istentől veszem az erőt, mert egyébként bele fogok rokkanni mindabba, ami van. Emlékezzünk csak Mária és Márta történetére, amikor arról olvasunk, hogy Márta szolgált, és látta, hogy annyi feladat van, és a végén kifakadt, és azt mondta Jézusnak, hogy Uram, hát én ezt már nem bírom. Tehát nekem kell mindenkinek szolgálni, szóljál az én testvéremnek, hogy jöjjön és segítsen, és azt mondja neki Jézus, hogy Márta, sokra igyekszel. És ezek nagyon jó dolgok. És olyan jó, hogy sokra igyekszel, mert fontos az, hogy az ember igyekezzen a mindennapokban, de értsd már meg, hogy ez, ha így folytatod, akkor bele fogsz rokkanni, és már látod is ennek a következményét, már nem bírod. Ő a jobb részt választotta. Időnként meg kell állni. Időnként oda kell menni az Úrhoz, ha jól dolgom van, mert ugye nagyon érdekes, hogy azért akkor, amikor az embernek gondjai vannak, akkor olyan egyszerűen és gyorsan szalad az Úrhoz. De amikor a tanítványokat visszahívta, és azt mondja, gyere, csendesedjünk el, hát akkor tulajdonképpen ívelő korszakban voltak, ugye visszajöttek, hogy még a lelkek is engednek, milyen csodálatos, milyen jó, hát igen. Akkor nincsen szükségünk erre, mert mennek a dolgok. És Jézus azt mondja, hogy vigyázz, akkor is gyere. Mert neked ekkor is szükséged van, azért, hogy Isten helyre rakjon dolgokat az életedbe, és megértsd a feladatodat. Nem csak akkor kell jönni, amikor elfáradunk, ahogy ugye Márta is mondta, hogy Uram, most már nem bírom tovább. Én már nem győzöm. Hanem tegyük le, álljunk meg, gyertek vissza, és nyugodjunk meg az Isten jelenlétében. Az a jobb rész. Nem azt mondja Jézus, hogy a másikra nincs szükség, hogy az a jó rész, hanem a jobb rész. A másikra is szükség van. Munkálkodjatok, azt mondja, én is munkálkodom, De ha nem fogunk visszavonulni, ha nem fogjuk áron is megvenni az alkalmakat, mert az idő gonoszak és sok-sok gonddal jár a mindennapi élet, akkor nem lesz áldás az életünkben. Mi is összeroppanunk, és nem leszünk áldássá a szeretteink között, mert csak azt fogják látni, hogy egy nyüglődő, vergődő életet élünk, és nincsen benne örök, mert nincsen jelen Isten. Ez egy nagy felelősség a hívő embernek, hogy mindig ráépítsem az életemet Istenre. Ne csak amikor már bajban vagyok, nem csak akkor, amikor már végképp nincs hova mennem, hanem megérteni azt, hogy az az élet a gazdag élet és gazdagító élet, amelyben mindig jelen van Isten és Istennek a szeretete. És erről beszél ez az ige. És ezért mondja azt Jézus, hogy gyertek vissza, nyugodjatok meg Isten jelenlétében azért, hogy a következő nap feladatait, hogy a következő nap terheit azt Isten jelenlétében, Isten erejével tudjátok elvégezni, és hogy áldás legyen számotokra minden nap, hogy tegye Isten a mi munkánkat állandóvá, örömtelivé, gazdaggá, nem csak most, hanem majd akkor is, amikor a szeretteink gondolnak ránk, amikor majd a szeretteink emlékeznek ránk, hogy igen, milyen jó volt látni azt, hogy ő mindig mellettünk állt, ő mindig támasz volt nekünk, mert ő minden nap erőt merített az Úrból. Most is, és majd akkor is, amikor majd nem leszünk itt ezen a földön. De ehhez elengedhetetlen az, hogy legyen ő a mi kősziklám, és hogy komolyan vegyük Jézusnak a szavait. Gyertek el csupán ti magatok valamilyen puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevés ideig. Igen, ez a pihenés nem az, hogy lefekszem, hanem ez a pihenés az a felüdülés, amit az Istennel való közösségben, az imádságban, a rávaló figyelésben, a tőle való erőtmerítésben töltöm, mert ez az, ami gazdaggá tesz engem, és ami gazdaggá tesz rajtam kívül sok-sok embert. Hát segítsen meg bennünket Isten, hogy mi is komolyan vegyük az Úr Jézusnak a szavát. Amen.